Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Varga Mónika vagyok. Németország lesz a globális zöld átállás éllovasa, jelentette ki a közelmúltban Robert Habeck német gazdasági miniszter. Szerinte a nehézségek ellenére minden a terv szerint halad előre, nő a megújuló energiatermelés, és a német gazdaság is jól alkalmazkodik ehhez. A kritikusok szerint azonban éppen ennek ellenkezője történik. A piaci logikát semmibe vevő, erőszakos zöldítés miatt Németország elveszíti exportra termelő iparát. Hogy kinek van igaza? Erről beszélgetünk Tatár Mihállyal, az Ökonomos Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzőjével. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Nézzük, hogy mik a német zöld átállás legfontosabb lépései, hogy például mit tett eddig az úgynevezett jelzőlámpa koalíció. Először is, ami talán a legnagyobb változást hozta, ugye bezárták valamennyi német atomerőművet. Tehát ez nem is igazán a jelzőlámpa koalíció intézkedése, erről még Angela Merkel kabinetje döntött, mégpedig a fukushimai katasztrófa miatt.
A német zöld átállásnak ez egy nagyon érdekes vonása, hogy egyébként a teljes német politikai pártrendszer már legalább 10 éve a zöld átálláson dolgozik. Ebben a mostani koalíció, ami ugye csak 2 éve létezik, tulajdonképpen annyiban hozott változást, hogy a zöldek még radikálisabban felgyorsították ezt a zöld átállási tervet.
Minek utána ugye a kormánykoalíció tagjai?
Igen, ők adják ugye a gazdasági minisztert, Robert Habecket, és tulajdonképpen ők az ideológiai erő a mostani német kormány mögött. Gyakorlatilag ők mondják meg, hogy mi az irány. És nagyon érdekes egyébként, hogy ugye 100 éve először kitört a nagy európai háború, az orosz-ukrán háború, és ugye az ember azt várta volna esetleg, hogy ez arra készteti majd a német kormányt, hogy esetleg elhalassza az atomerőműveknek a kivezetését. Ennek pont az ellenkezője történt, tehát pont, hogy fel egy gyorsítva a zöld átállás és az atomerőműveknek a kikapcsolása, sőt, gyakorlatilag a német kormánykoalíció neki állt fizikailag megsemmisíteni ezeket az atomerőműveket.
Tehát bontják is őket?
Igen, elkezdődött az első erőművet, már el is kezdték bontani. Nyilván ebben van egy olyan gondolat is, hogy ne lesson majd visszacsinálni később ezeket az atomerőmű leállításokat. Sőt, van egy ilyen nagyon bizarr jelenség most a világban, hogy Kanadától Ruandáig, mindenhol, ahol ugye az országok a világban lázosan fejlesztik az atomenergiát, Kanadától Ruandáig mindenhol, hogy is mondjam, eltévedt világklasszis német atomtudósok dolgoznak, hiszen Németországból már ellettek küldve.
Egyébként ez egy jó stratégia, az atomerőmű bezárás, mert hát ahogy utal is rá, a világban elég sok helyen kezdtek atomerőmű építésbe, hát Európában is például, Franciaországban, Szlovákiában, Finnországban, Bulgáriában, Romániában, Lengyelországban és ugye Magyarországon is új blokk épül, vagy döntöttek arról, hogy új blokk épül majd.
Tulajdonképpen azt a zöld átállást, amit Németország most csinál, ezt egyetlen más ország sem gondolja végrehajtatónak a világban. Ugye egyfelől az atomenergia mellőzése, ezt egyik másik ország sem gondolja, sőt olyan lázas tempóban épülnek az új atomreaktorok, hogy Kínának hamarosan 100-nál is több atomreaktora lesz. Az Egyesült Államoknak is, de India is olyan gyorsan bővíti az atomenergia kapacitását, hogy 40-nél több atomreaktora lesz. De ott vannak még a spanyolok is egyébként, ahol azt gondolnák, hogy Spanyolországban nincs hiány mondjuk napenergiából, és még náluk is van 7 működő atomreaktor. Tehát ez egy nagyon egyedi német megoldás. Ugye nyilván ennek az előzménye az, hogy Németországban 30-40 éve nagyon erős atomenergia ellenes a környezetvédelem.
A zöld átállás, a német zöld átállás része nem csak az atomenergia mentesítés, hanem a fosszilis energiahordozók kivezetése is. Ez hogy áll, mert az orosz-ukrán háború miatti gázválság és orosz gázfüggetlenedés miatt sok szénerőművet kénytelenek voltak újra beüzemelni. Ezek most is működnek?
Ezeknek egy része most is működik. 2 dolgot ketté kell választanunk. Tehát, hogyha arról van szó, hogy nagyon intenzív tempóban akarok állami támogatásokkal és erőforrásokkal zöld áramtermelési kapacitásokat építeni, tehát napelemeket, napelemparkokat, szélturbinákat.
Mert hogy ugye ez a német terv,
ez nagyon jól megy. Tehát, hogy mivel, hogy erre a német állam is hatalmas erőforrásokat fordít, tehát, hogy ez a rész egyébként nagyon jól működik a tervnek, elképesztő tempóban növekszik a német napenergia termelési kapacitás, és egyébként ez egy nagyon jó hír, tehát a megfelelő időjárás esetén napenergiával nagyon olcsón lehet nagyon nagy mennyiségű elektromos áramot előállítani. Ugye ennek egy szépséghibája van, hogy nem lehet eltárolni ezt az energiát akkorra, amikor nincs napsütés, ugye ez elég gyakran megtörténik mondjuk éjszakánként, vagy rossz időben. A dolog másik oldala viszont hogy minden alkalommal, amikor éppen nem kedvező az időjárás, tehát nem elég erős a szél, vagy nem süt a nap, akkor egész Európában elkezd akadozni ez a megújuló áramtermelés, és ilyenkor bizony mindenki föltekeri azokat a hagyományos áramtermelő erőműveit, amiket tud. Németország ilyenkor nyilván a gáz és a szénerőműveit tudja csak feltekerni, mert hiszen nincs már neki atomerőműve. Emiatt a német energia az egyik legszennyezőbb most Európában, és ráadásul, mivel itt sem tud elegendő energiát előállítani, mondjuk egy borúsám szélcsendes téli napon, ilyenkor kénytelen ezt más európai országoktól megvásárolni, ezt az elektromos áramot, ami milyen elektromos áram lesz, hát törvényszerűen francia atomenergia, illetve lengyel szénenergia. Mi más is lehetne?
Tehát akkor pont az ellenkezőjét éri el Németország, mint ami az eredeti cél lett volna, hogy csökkentse például a kibocsátását, és hogy ne használjon atomenergiát?
Igen, azt nézzük, hogy mennyire klímaszennyező az energiatermelése, akkor ilyen szempontból ez egy visszafelé haladás. Nyilván a reményük a német zöld átállás során az, hogy előbb-utóbb ez a rengeteg zöld energia, amit megfelelő időjárás esetén ők meg tudnak termelni, az idővel majd eltárolható lesz. Illetve hát vannak ilyen, hogy is mondjam, egészen vad ötleteik is időnként a német kormányban. Habeck gazdasági miniszter például nemrég Algériában járt, ahol Algériával tárgyal arról, hogy majd Algéria termel az ottani gázból nekik hidrogént, és ezt a hidrogént ezt föl fogják juttatni föl Németországig, tehát ugye van köztük egy tenger meg egy Alpok, ez 3000 kilométer, és ez ugye egy robbanásveszélyes anyag alapvetően, de ezt a hidrogént ők majd feljuttatják Algériából föl Németországig a bajor termelő üzemekbe. Ugye ezzel van néhány súlyos probléma, de valóban megoldani azt a problémát, hogy van elég zöld energia Németországban.
Egyébként ezt hogy juttatnák oda? Csővezetéken, tartályhajókkal, hogyan?
Ugye a hidrogénnek a szállítás az egy sokkal nehezebb művelet, mint a gázé, tehát nem olyan, hogy is mondjam, könnyen megoldható, mint a cseppfolyós gáz, kisebb a molekula, robbanásveszélyes, és akkor meg sem említettük egyébként, hogy milyen energiaveszteséggel jár magát a hidrogént létrehozni, és utána visszaalakítani elektromos árammá. Tehát azt kell mondanunk, hogy már aki ezt a tervet megfogalmazta magában és elfogadtatta a német kormánnyal, az már súlyos valósággal kapcsolatos problémákkal küszködik. És hát ugye mindeközben a németek nem egyedül vannak a világban, hanem ott van egy Egyesült Államok, ami a palagázt gyakorlatilag úgy hozza fel a földből, mint hogyha ingyen lenne. Az Egyesült Államokban a gáz harmad annyiba kerül, mint Európában, és ott van Kína is, amelyik 10 naponta nyit egy szénerőművet, és egyébként szintén telepíti a napelem parkokat, csak éppen mellette még atomerőműveket is épít, sokkal olcsóbb lesz ott az elektromos áram és a gáz is.
Azt mondta, hogy kifejezetten jól halad Németország a megújulók bevezetésével. Most hogy állnak? Mert hogy a tervek szerint 2030-ra 80%-ra emelnék a megújuló energiatermelés arányát a német energiamixben. Ez tartható? Mert hát az már csak 6 év.
Ez természetesen tartható, de egyébként nem is nehéz megcsinálni, ha belegondolunk, mert minden alkalommal, amikor állami támogatással építünk egy hatalmas napelem parkot, vagy egy szélturbina mezőt, és ezzel párhuzamosan hát egy berlini utasítással bezáratunk egy szénerőművet, akkor hirtelen megugrott a megújuló energiatermelés az energiamixben. Tehát egyszerűen matematikokból ez működni fog, felől semmi kétségem nincs. Egy sokkal súlyosabb kérdés az, hogy ami létrejön Németországban energiamix, az mennyire lesz gazdaságos. Erről lehetnek fogalmaink egyébként abból, hogy igaz ugyan, hogy ami tényleg egy nagy eredmény, hogy a német áramtermelésben a megújuló energia aránya már 50% fölött van. Ez tényleg egy szép eredmény, és ez olyasmi, ami egyébként egy hasznos dolog, hiszen megfődés esetén ezek nagyon jó energiaforrások. De hogyha már a teljes német energiamixet nézzük, tehát hogy a német gazdaság és társadalom milyen energiákat használ fel, akkor az olaj és a gáz aránya még növekedett is néhány évvel ezelőtti állapothoz képest, hiszen változatlanul a nehéz gépjárművek, a fűtés és alapvetően a megújuló energiatermést kiegyenlítő energiaforrások is mind fosszilisak.
Ugye arról sokszor beszéltünk itt a geotrendekben is, hogy folyamatosan nő az energiaigényünk, leginkább az áramigény. Ugye egyre több gépet, berendezést használunk, terjednek például az elektromos autók, és Németország esetében ugye a zöld átállással még több energiára van szükség, hiszen mindent áramalapúra kívánnak átalakítani, tehát például a fűtést. Azt mondja, hogy már most is kevés az előállított, Németországban előállított elektromos áram. Megújulókkal, ha mondjuk 2030-ra 80%-ra emelkedik a megújuló energiatermelés, azt lehet fedezni, ezt az óriási energiaigényt?
Nem, ezt atomenergia nélkül egészen biztosan nem lehet fedezni. Ugye a német kormánynak van egy ilyen kincstári optimista számítása, hogy jelenleg nagyjából 460 millió megawattóra a német áramfogyasztás évente. Szerintük 2045-re ennek nagyjából a duplája lesz, tehát 1 milliárd megawattóra. Ez a német hivatalos becslés. Ugye azért lehet egy érzésünk arra, hogy ez mennyire reális, hogyha belegondolunk ugye a zöldek célkitűzéseibe, hogy betiltani az összes benzines és dízeles autót és átállni az elektromos autókra, bevezetni a legújabb negyedik generációs ipari létesítményeket, a robotizációt, átállni a hőszivattyús rendszerekre az összes eddigi gázfűtés helyett és olajfűtés helyett például. Tehát lehet egy érzésünk arra, hogy ez mennyire reális. Nyilván nagyon nehéz hosszú távra előrejelezni, ugye ki gondolta volna még mondjuk 5 éve, hogy lesz egy Covid, vagy ki gondolta volna 3 éve, hogy lesz egy orosz-ukrán háború, de amiket most látunk, amilyen tempóban fejlődik a technológia, és az a technológia teljesen elektromos áram alapú, ez alapján elég könnyű feltételezni, hogy ennek a többszörésére lesz szükség.
Ez a Geotrendek,
az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja.
Vendégem Tatár Mihály, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője, akivel a német zöld átállásról beszélgetünk. Utalt arra, hogy már most is igen drága a német áram. Mennyibe kerül Németországnak a zöld átállás, a napelemparkok, szélerőművek telepítése, hőszivattyúk beüzemelése?
Ez az egész német zöld átállás, ez kicsit úgy kell elképzelni, mint egy nagy állami programnak az árát, vagy mint egy nagy fegyverkezési programnak az árát. Ez elindul valahonnan, és utána, mint a fekete lyuk szívja magába az erőforrásokat. Valójában senki nem tudja pontosan megbecsülni, hogy mennyibe kerül. A részeiről lehetnek becsléseink, és azok nagyon vad összegek. Önmagában a német vezetékrendszert felkészíteni arra, hogy a megújuló áramtermelés szét tudja osztani, az több száz milliárd euró.
Tehát itt nem csak maguk az erőművek, a beruházás, hanem a hozzákapcsolódó infrastruktúra is hiányzik akkor, ha jól értem.
Így van, ez Németországban egy állandó frusztrációt okoz egyébként, hogy utaznak a németek, és azt látják erőszeles időben, hogy állnak a német szélturbinák, és akkor mindig betelefonálnak annak az adott városnak az energiahivatalába, hogy hát most mi történik, esetleg elromlottak a szélturbinák, és akkor jön a megnyugtató válasz, hogy nem romlottak el a szélturbinák, csak éppen nem tudják leadni ezt a megtermelt elektromos áramot, mert nincs az a vezeték, ami most el tudna őket vinni mondjuk a dél-német üzemekbe, és ezért ez az áramtermelés elvész. Egyébként ettől függetlenül a statisztikába bekerül, hogy ezek a szélturbinák milyen sok áramot termelnek, tehát egyre növekszik a megújuló energia aránya Németországban, és az áramtermelőt meg is kell fizetni, tehát ő egyébként ezért az álló szélturbináért is megkapja a 7 euró per kilowattórás államilag garantált átvételi árat. Tehát itt nagyon súlyos infrastruktúrális hiányosságok vannak még, de ide sorolhatjuk egyébként a gázerőműveket is, tehát a német kormány is pontosan tudja, hogy nem megfelelő időjárás esetén a megújuló áramtermelés nem fog működni, ezért az a terv, hogy felépítenek 50-60 új, teljesen új gáztüzelési erőművet, amik a tartalék energiát szolgáltatnak ilyen időszakokban.
Ugye múlt héten jelentették be, hogy 4 ilyenre ír ki pályázatot a kormány.
Igen, hát nagyon nehéz volt ezzel elindulni. Ugye nyilvánvalóan nem fog teljesülni semmilyen határidő, amit maguknak meghatároztak erre. Egyszerűen azért, mert nincs az energiavállalat vagy magántőke, ami hajlandó ilyen fejlesztésekbe beszállni, hiszen teljes bizonytalanság van az egész német gazdaságban. Folyamatosak a zöld reformok, folyamatosan változnak az átviteli árak, az adók, az illetékek, az előírások. Gyakorlatilag túl kockázatos egy magáncégnek az, hogy ilyesmit csináljon, hanem az történik, hogy mindig megvárják, amíg a német kormánytól kapnak egy konkrét garanciát arra, hogy ők nyereségesek lesznek.
Tehát ebbe a kormány bevonná a piacot is, nem állami feladat lenne a zöld átállás végrehajtása, de hogy így kicsi a hajlandóság.
Igen, a legfrusztráltabb német közgazdászok ezt úgy hívják, hogy Németország nagyon gyorsan süllyed így ezzel az erőltetett zöld átállással egy ilyen szocialista tervgazdaság felé, de az első fázis, amin átesik, az a támogatás gazdaság. Azt hívják támogatás gazdaságnak, hogy ha én egy vállalat vagyok, akkor gyakorlatilag az állam mondja meg nekem, hogy hogyan állíthatok elő termékeket, mondjuk egy egy fémipari vállalat esetében csak zöld módon gyárthat fémtermékeket, tehát zöld energiával és zöld kohászati eljárásokkal. Ez viszont nyilvánvalóan abszolút veszteséges lenne, ezért aztán szükség van egy támogatott áramára, amit biztosít a német kormány, szükség van támogatott eladási ára, amit biztosít a német kormány, és végül meg kell engem, mint vállalatot védeni a kínai és amerikai versenytől is, amiben biztosan alul maradok, ez pedig egy védővámot jelent, amit majd az EU biztosít.
Támogatott ára már a lakosságnak és akkor az iparnak is jár, jól értem?
Így van, gyakorlatilag az Európai Unió az energiaválság óta annyi pénzt költ el lakossági energiaár támogatásra, mint egy éves amerikai védelmi költségvetés. És ennek a hatalmas összegnek a felét önmagában Németország költötte el, tehát amiket most látunk, hogy hogyan, milyen állapotban van a német gazdaság és a német ipar. Ezt úgy kell nézni, hogy valójában se a német vállalatok, se a német lakosság még nem érzi ezt a zöld átállást, mert úgy háromnegyed részig meg van védve még mindenfajta energiaár emelkedéstől.
Mi lesz így a német iparral, hiszen drága, és várhatóan nem elegendő, talán már most sem elegendő a megtermelt energia Németországban. Tényleg mi lesz így az iparral?
A német ipart most több súlyos dolog is lehúzza egy időben. Ugye van egyrészt a kínai lassulás és az orosz-ukrán háború miatti általános recessziós környezet Európában, tehát ez sem tesz neki jót nyilvánvalóan. Erre rájön még egy nagyon erős kínai verseny. Még erre is rájön ez az erőltetett ütemű zöld átállás a nagyon magas energiaárakkal és a bizonytalan környezettel. Éppen a múlt héten jelentette be a Miele, egy nagyon régi, tradicionális német ipari vállalat.
Egy háztartási gépgyártó.
Így van, igen. Éppen ők jelentették be, hogy több ezer embert elbocsájtanak, és a termelés egy részét elviszik Lengyelországba, többek között a teljes mosogatógépgyártást is. Nagyon érdekes volt, amit ennek a cégnek a vezetői nyilatkoztak, hogy az egy dolog, hogy nagyon magasak az energiárak és a német bérek is, és itt tulajdonképpen nem gazdaságos termelni, de még erre rávetül az a következő probléma, hogy ez a nagyon gyors és radikális erőszakos zöld átállás egy olyan szabályozói környezetet hoz létre, olyan méretű bürokráciával és megfelelési kényszerrel a vállalatoknak, amit egyszerűen nem tudnak ellátni. Tehát konkrétan azt is megemlítették, hogy például az új megépülendő üzemükben az, hogy engedélyeztessék a zöld energia felhasználást és a körforgásos gazdálkodást az üzemük esetében, az több ideig fog tartani, mint magának az üzemnek a felépülése. Tehát ilyen körülmények között, még hogyha lesz is itt valamilyen gazdasági megnyugvás, és esetleg van egy kis visszapattanás a német termelésben, az is inkább egyfajta korrekció lesz. Itt súlyos, hosszú távú problémák vannak.
Az IMF előrejelzése szerint Németország lesz az egyetlen olyan G7 gazdaság, ami 2023-ban zsugorodott, ugye még nem tudjuk a végleges 23-as adatokat, GDP adatokat. Szerintük a növekedés ebben az évben is csak 0,9%-os lesz. Ez már a német zöld politika, zöld átállás eredménye, vagy annak is az eredménye?
Mindenképpen egy szerepet játszik benne ez az erőltetett zöld átállás. Valószínűleg még fontosabb benne a háború és a kínai lassulás. Inkább én úgy fogalmaznám meg, hogy az, hogy ennyire nem tud magához térni a német gazdaság, az, ami a zöld átállás miatt van.
A németországi gazdatüntetések mögött is a zöld átállást kell keresni, mert hogy ugye a szikra, ami ezeket a demonstrációkat elindította, az volt, hogy a termelők üzemanyag adóterhei növekedtek, tehát nem engedélyeztek tovább egy adókedvezményt.
Igen, hát van egy ilyen nagyon erős frusztráció most a német társadalomban. Ez a zöld átállás, ez rendkívül költséges, és egyszerűen a német kormánynak már nincsenek pénzügyi tartalékai ahhoz, hogy ezt folytassa ezeket a támogatásokat, amikről beszéltünk. Tehát, hogy folyamatosan az energia átállást támogatni, az energiárakat támogatni, az új beruházásokat támogatni, ezt egyszerűen nem bírja a német költségvetés. Ezt ugye súlyosbítja azt, hogy a német alkotmány szerint Németország nem adósodhat el kivételes eseteket leszámítva, tehát nem is tud akkora deficiteket csinálni és túlköltekezéseket, mint mondjuk egy Franciaország vagy egy Olaszország. Ez is nehezíti egyébként a zöldeknek a helyzetét. Azért feltalálják magukat, például folyamatosan emelik az adókat és az illetékeket, illetve korábbi támogatásokat visszavonnak, hogy ezzel is pénzt spóroljanak meg. Gondoljunk bele, hogy most jelentették be például azt, hogy Németországban lesz húsadó, már konkrétizálva van a nehéz gépjárművekre kivetett széndioxid adó, és egyébként meg, hogyha belegondolunk abba, hogy még egy drágában működő gázerőmű is 8 eurócentért termel meg egy kilovattóra áramot, a német lakosság viszont 40 centért vásárolja azt, akkor lehet egy érzésünk arról, hogy mégis mennyi adó és illeték van beépítve az energia árába például.
Ahogy mondja is, nagyon költséges a zöld átállás. De hát kifejezetten népszerűtlen maga a kormány is. A kormány koalíció is instabil. Szakértők szerint ugye ebben mind-mind benne van a zöld átállás. Mit gondol, lesz hátraarca német zöld átállásban? Egyáltalán lehet? Ugye említette, hogy már bontják is az atomerőműveket. Hát azokat nagyon visszacsinálni már nem lehet.
Igen, hát ugye látszik a német gazdákon is, meg egyáltalán a német társadalmon is, hogy itt súlyos elégedetlenségek vannak. A német gazdatüntetésnek egyébként egy ilyen érdekes és nagyon jellemző melléktörténete volt, hogy amikor igazán beindultak a gazdatüntetések, és a német kormány közölte a német gazdákkal, hogy azért szolidárisabbnak kéne lenni a gazdáknak a német gazdasággal és a német költségvetéssel, akkor kiszivárgott egy lista arról, hogy Németország egyébként úgy mire költ még a világban, tehát a mostani német kormány, és abból kiderült, hogy nagyjából annyit költ a német kormány például a perui bicikliút építésekre, és chilei genderképzésekre, mint amennyit most elvesznek a gazdáktól támogatásokból. Ugye ez nyilván egy ilyen dürohamot váltott ki. Egyébként az, hogy a teljes német politikai elit lassan már két évtizede a teljes politikai tőkét belerakta ebbe a zöld átállásba, ennek egy következménye, hogy a németeknek a frusztrációja nem tud igazán utat találni magának. Ezért van az, hogy például az AfD ennyivel népszerűbb most. Vagy ezért van az például, hogy minden héten van egy hír, hogy megalakul egy újabb német politikai párt vagy politikai szervezet. Egyszerűen a németek úgy érzik, hogy az átlagos németnek a problémáit nem képviseli egyetlen politikai párt sem. Ez egyébként egy nagyon veszélyes folyamat, és ugye itt az a veszély most túl azon, hogy a német gazdaságból kiköltözik az ipar, és a német gazdaság versenyképtelenné válik, és egyszerűen fokozatosan leépíti magát, nem tudja fenntartani azt a általunk megszokott jóléti demokráciát, amit most fenntart. Az igazi veszély az, hogy Németország könnyen kormányozhatatlanná válik.
De mégis mit gondol? Visszább vesznek a zöld átállásból? Vagy lehet ebből valamiféle visszakozás?
Ahogy ez most kinéz, gyakorlatilag, hogyha bármelyik célból visszavesznek, akkor az összesből egy után vissza kell venni. Tehát az egész, ahogy ezt a német zöldek megélik, ami most történik, az a klíma megvédéséért végrehajtott radikális forradalom. Egy forradalom nem tud visszavenni a radikális lépéseiből. Ha esetleg széthullik a kormánykoalíció, akkor nullás helyzetbe kerülnek. Előről kell átgondolni mindent, hogy mi tulajdonképpen Németország stratégiája.
Tatár Mihályt, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzőjét hallották. A beszélgetés és a korábbi adások is elérhetők az infostart.hu oldalon. Köszöni a figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Varga Mónika.